Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éj, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, a mai napra megígértük, hogy egy kicsit foglalkozunk a leendő draft prospektekkel, meg még ennél is egy kicsit többel, mert a March Madness folyik, és ez lesz a központi témánk a mai napon, és senkit nem lep meg, hogy két, hát NCAA szakértő van Magyarországon, és abban az egyik most itt van velünk. Mészáros Pétert köszönhetjük, a One and Dodo egyik fontos alapító tagját, és Peti itt is van. Szia!
Szia Gábor, szia Zoli, köszönöm a meghívást!
Szia Peti, örülök, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy elfogadt újra a meghívást.
Ugye egy picit máshogy tudunk nekiállni most ennek a March Madness-nek, és ennek a egyáltalán a draft kielemzésének, mert hogy már volt egy adásunk, aki nem hallotta volna, ahol kifejezetten a nem NCAA-ben játszó prospektekről beszélgettünk. Egyetlen egy amerikai játékos van, aki most ott lehet, mit tudom én, az első körben, és nem NCAA játékos, illetve ugye van még egy külön kategóriánk, a G League Ignite, ahonnan Buzeliszt már átbeszéltük, de nagyon röviden talán kezdhetünk is azzal, különös tekintettel arra, hogy az Ignite ezennel megszűnik, gyakorlatilag ebben az idényben, ezt most már bejelentették, hogy Buzelisen kívül van még egy olyan prospekt jelen pillanatban, a G-ligás fiatal fejlesztő csapatban, amelyik hát akár még top 10-ben is elmehet, ugye Hollandról beszélünk, és Peti, gyorsan rákérdeznék, hogy esetleg az idény során ránéztél-e, vagy mondjuk ránéztél-e Buzelisre, és mellette láttad-e Hollandet?
Meccseket, Ignite-ot én most nem tudtam nézni. Nyilván követtem, hogy nagyjából milyen statjaik vannak a játékosoknak, podcastekben figyeltem, hogy mi a helyzet ott, de az igazság, hogy az Ignite mérkőzések idén egészen biztosan nem izgalmasak. Ugye tavaly is Scoot Henderson miatt volt ez egyáltalán valamilyen kosárlabda élmény, hogy megnézzünk egy Ignite meccset. Na most még az sem, erre talán egy kicsit ki is térhetünk, hogy miért. Szerintem egyáltalán nem véletlen, hogy meg fog szűnni ez a program, és ez az utolsó éve. Térjünk ki most?
Szerintem simán. Én egyébként egy picit azért csodálkoztam a dolgon, mert az Ignite esetében azt láttam, hogy azért évről évre, hát mit tudom én, 1-2-3 játékos el fog menni a drafton. És azért önmagában most ez a szám nyilván nem egy nagyon nagy szám, de egy jó szám, és hogy arra gondoltam, hogy akkor ezt tulajdonképpen sikernek is könyvelhetik el. Ugyanakkor az Ignite-ról kijövő játékosok szemlátomást az első évükben hát szinte kivétel nélkül csalódást okoznak, és ez is nagyon furcsa. Lassabban érnek, és mondjuk ezzel is lehetne foglalkozni, hogy ez csak a véletlen dobta így, vagy egy általános jelenség. Most ugye lezáródik 4 év alatt a program, úgyhogy kicsi lesz a minta, nem biztos, hogy meg tudjuk ezt válaszolni.
Igen, nagyon fontos egy játékos fejlesztő program megítélésének a szempontjából az, hogy ledraftolják a játékosaikat. Tehát, hogy egyáltalán eljutnak-e, el tudja eljuttatni a program az NBA-be őket, függetlenül attól, hogy egyetemi programról van szó, G League programról van szó, Overtime Elite-ről van szó, vagy akár az Ausztrál Ligáról van szó. Ez egy mérőszám, ugyanakkor van egy másik mérőszám, amiben viszont tragikusan teljesített az Ignite, ez pedig, hát nem egy exakt szám, de mégis jó indikátor. Azt mutatja, hogy körülbelül a szezon elején várt draft helyzetéhez képest hogyan tud egy játékos teljesíteni a tényleges drafton. Vagyis, hogyha valakit lottery prospektnek várunk, azt ténylegesen ki tudják-e húzni a lotteryben, vagy ki fogják-e húzni a lotteryben. Hogyha valakit 1/1-esélyesnek várunk, az teljesíti ezt az 1/1 ígéretét. És a G League Ignite csapata ebben volt elképesztően rossz, hogy nem. Nem. Tehát, hogy az összes játékost később draftolták náluk, vagy szinte az összes játékost később draftolták, mint ahova előzetesen várni lehetett őket. Nyilván vannak az extrém példák, a Deshaun Nix-ek, akik lottery prospektnek indultak, aztán draftolatlanok lettek, tehát még a második körből is kicsúsztak. De Scoot Hendersonnál is azt vártuk, hogy 1/1 esélyes lesz, és még a második pikkel sem választották ki. Talán Jalen Green volt az egyetlen, aki körülbelül tudta hozni ezt a teljesítményt. De Jaden Hardit is lottery-be várták, második kör elején ment el. És ez már most mintázatnak látszik, és hát nem csak ez mondatja azt velem, hogy ez egy nem jól sikerült program volt, hanem vannak még más indikátorok is, ami miatt idén például nem élvezetes őket nézni, hiszen ugye a G League Ignite, hadd nyissak egy kitérőt itt. Ugye valahogy úgy keretezte ezt Adam Silver, hogy a G League-ben lehetőséget biztosítottak a fiatal játékosoknak arra, hogy pénzt keressenek, és profi körülmények között edződjenek. Azzal, hogy erre reagált az NCAA, és bevezették az NIL rendszert, vagyis azt, hogy játékosok a saját kereskedelmi jogaikat, vagy saját szponzorációs jogaikat, tehát azt a jogot, hogy szerepeljenek reklámokban, hogy hirdessenek termékeket, ezt tulajdonképpen megkapták. Ugye eddig az volt az NCAA rendszere, hogy minden jog az NCAA-hez vándorol, ők használhatják a játékosok imázsát, ők értékesíthetnek reklámfelületeket, viszont ezt így elsősorban a helyi piacokon megengedték a játékosoknak, helyi pizzériát reklámozzanak, vagy autókölcsönzőt, vagy akármit. Teljesen mindegy. Nagy részt ebből jönnek össze ezek az NIL pénzek. Na már most ma láttam egy elképesztő statisztikát, hogy a legnagyobb, hát nem statisztikát, egy elképesztő számot, hogy Bronny James már pusztán az ő saját nevével, hát én most megmerem kockáztatni, hogy több pénzt keres idén a dél-kaliforniai egyetemen, tehát ez a USC Spartans csapatában ilyen NIL bevételekből, mint valószínűleg összesen fog NBA karrierje során, ez olyan $4.5 millió körül van erre az évre. Nagyon kemény. Úgyhogy egy jó NCAA játékos egyébként olyan $1 millió körül kaphat. Vannak 2,5 milliósok, akár 3 millió is összejön egy nagyobb program sztárjának, de mondjuk ez az 1 millió, ez egy jó referencia, és ez körülbelül annyi is, amit az Ignite-nál kaptak a játékosok. Na, hát ehhez képest a Bronny James összeg 4,5, ez nagyon kemény. Na mindegy, nyilván ez LeBronnak is szól, tehát értjük ezt a részét. Minden esetre Adam Silver szerint az Ignite-nak ez volt a célja, hogy egy alternatívát kínáljon, de hát erre reagált az NCAA, és így ez az alternatíva, vagy ez az ok megszűnt, és hát így ezzel be is lehet zárni a programot, de nem ez volt az igazi ok szerintem, hanem az, hogy ez egy nagyon rosszul menedzselt program volt. Ugye idén összegyűjtöttek 4 elsőkörös prospektet, ugye Buzeliszt, Ron Hollandet említettük, Tyler Smith, aki még mindig lehet elsőkörös, ő a harmadik, és Izan Almansa, egy spanyol játékos, az Overtime Elite-ből vették át, vagy vitték át, ő a negyedik.
Itt szúrnám közben, hogy a hírek szerint az Overtime Elite is megszűnik NBA képzőnek lenni. Nem tudom, hogy miért egészen pontosan, mert ugye most volt egy kis sikerük, de úgy tűnik, hogy vissza, tehát hogy továbbra is inkább a középiskolás legnagyobb tehetségeket próbálják majd segíteni, tehát az a vonala megmarad, de nem lesz egy ilyen kirakat csapatuk a jövőben, amelyikben esetleges egyetemi játékosok egyetem helyett náluk lesznek.
Igen, az lehetséges, tehát ugye ők sem tudtak áttörést nyújtani. Ez egy másik szempont, ezt is előhozhatjuk, hogy ugye itt egyik csapat sem tudott igazi versenyt produkálni. Tehát a G League az egy fejlesztő liga, senkit nem érdekel a playoff, senkit nem érdekelnek az eredmények, a játékosokat sem különösebben, csak az, hogy megmutassák magukat, ez nem egy jó felkészülés a kompetitív kosárlabdára. De visszatérve erre a 4 játékosra, az a közös bennük, hogy mind leginkább 3-4-es posztos játékosok, olyanok, akik nem ezek a jumbo irányítók, hanem igénylik a csapatrendszert ahhoz, hogy ők játszanak. Na most együtt ők nem nagyon tudnak pályára kerülni, mert hát ötösbe igazából egyiket sem nagyon tudott feltolni, vagy nem nem egy optimális rendszer, és a kezébe se nagyon tudod egyiknek se adni a labdát. Na már most, hogyha egy fejlesztő programot csinálunk, és ilyen játékosaink vannak, akkor mire van szükség, hogy jól működjön egy csapat, és ezek a játékosok meg tudják mutatni magukat?
Hát egy jó irányítóra például ebbe az esetben.
Pontosan. Na már most egyetlen jó irányítót sem sikerült idén ehhez a programhoz megszerezni. Nem kellett volna itt sztár, de egy ilyen Jacob Gilliard szintű játékos, aki nem adja el sokszor a labdát, és figyel arra, hogy elosztogassa. Na már most ilyen játékosa nincs a G-League Ignite-nak, és érthetetlen, hogy miért nincs. És innentől kezdve, hogyha nincs irányító, és bedobáljuk a kezdőbe a big wing méretű, vagy potenciálú játékosokat, akkor abból semmi nem fog kijönni az ég egyatt a világon. Igen. És ezt látjuk. És innentől kezdve ez már inkább rontja mindegyik játékosnak a draft esélyeit, és nem is nagyon jöttek a hírek, hogy meg tudtak volna győzni fiatalokat ezek után. Tehát, hogy mindenki azt látta az elmúlt években, hogy Jaden Hardy, nem tudom, esett 30 helyet a drafton, amikor lottery-be várták. Hogy nincsen irányító, hogy nem tudja megmutatni. Még talán Ron Holland legjobban, de Buzelis egészen biztosan nem tudja megmutatni. Én Amansát, mint NBA prospect, nem tartom olyan sokra, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, és simán lehet, hogy Európában többszörös Euroliga MVP lesz. Annak ellenére, hogy Amerikában nevelkedik már elég régóta, az ő játéka sokkal inkább Európa kompatibilis, mint NBA kompatibilis. Egy olyan négyesre kell gondolni, aki nem kifejezetten jó védő, nem kifejezetten jó triplázó, de és nem is extra atletikus, de nagyon okos és jól tud kosarakat szerezni. A debreceni világbajnokságnak az MVP-je is volt, ha jól emlékszem. Tehát a korosztályán belül nagyon szépen tudta oktatni a saját mezőnyét, csak nem NBA kompatibilis a skillsetje. Úgyhogy nem működik. Nem működött ez a program.
Ezt most nagyon szépen meg is ismertük akkor, hogy miért. Köszi, Peti, ez ügyben, viszont még Hollandnél, Zoli, átdobnám neked a szót, hogy neked van-e egy ilyen benyomásod róla, mert őt most is Buzelis mellett, és a sérülése ellenére is még többen top 10-be várják.
Peti nagyon szépen körbejárta ezt az Ignite témát, csak így érdekességként, és utána még talán lesz felétek egy kérdésem is ezzel kapcsolatban. Az öt legismertebb prospekt, aki ugye kijött így az évek során, és most már akkor ugye lezárhatjuk ezt a dolgot, az ugye Buchamp volt, Dyson Daniels, Scoot, nyilvánvalóan a legnagyobb név, aki eddig kijött, és valószínűleg a legnagyobb potenciál rendelkező játékos is, és Kuminga és Green, ugye. Azt gondolom, hogy eléggé, itt van egy ilyen visszatérő dolog. Scoot azért elég képzett, tehát ő mint irányító is hihetetlen magas játék IQ-val rendelkezik, és ugye ezért is vártunk, meg fogunk is várni még nagy dolgokat tőle elsősorban, amellett, hogy hihetetlen atléta, tehát hogy ő ténylegesen egy nagyon okos játékos, intelligens irányító, de úgy őt lesz számítva azért eléggé nyers atletikus és nyers prospektek voltak ezek, tehát nyilván ez is azért az eredménye annak, hogy lassabban tudják azért felépíteni ezeket a játékosokat. Kuminga azért például szerintem egy egészen izgalmas projekt, és neki azért voltak elég komoly részsikerei idén. Green az, akiről ugye nagyon sokat beszéltünk, mint a talán a legmagasabb, egészen Scootig a legmagasabb profilra rendelkező Ignite játékos, és hát neki továbbra is azért problémát jelent az NBA. Főleg úgy, én azt mondanám, hogy az intelligens játék kontextusa az NBA-ben, amit az ő posztjától várnánk, de neki lehet, hogy a képességeibe ez nincsen benne, és itt nyilván főleg a két füle között lévő szervre gondolok, mert egyébként nyilvánvalóan egy egészen elképesztő atléta. Holland is ezt a vonalat követi, hogy egyébként abszolút, tehát hogyha azt nézzük, hogy atletikusság, hogy mennyire tudsz futni tranzíciós játékban, mennyire tudsz felérni, és ugye betölteni ezeket a bizonyos üres részeket a pályán, hogy jó helyzetbe kerülj, abban Ron Holland egészen hihetetlen. Tehát neki tényleg olyan szintű NBA atletizmusa van, amivel nagyon-nagyon sokáig felérhet, de nála is azért erősen kérdőjeles a skill szint jelenleg, és az, hogy mit fog tudni csinálni az NBA-ben, főleg mint shooter. A triplája az gyakorlatilag egyértelmű gyengeségnek tűnik ezen a ponton. Van egy hihetetlen jó mérete, és van egy hihetetlen jó wingspanje is ehhez. Szerintem ő egy nagyon jó off-ball játékos lehet, majd ami a befutások utáni játékot illeti, nagyon jó lepattanozó lesz. Jó védő lehet majd. Nagyon nagy kérdés, hogy lehet-e bármikor majd shooter és playmaker. Playmaker még inkább, mint shooter, de a dobása jelenleg az nem néz ki jól tényleg.
Akivel el akarom kezdeni az NCAA prospektek kibeszélését, neki is vannak hasonló problémái, mégis top 5-be várják több helyen, ez pedig nem más, mint Cody Williams. Peti, mit gondolsz egy olyan játékosról, aki az a típusú 3-as, 4-es, aki hát nem biztos, hogy kreálni tud majd másoknak, legalábbis a dobásával is van így probléma, tehát hogy mi az, ami őt így az elmúlt szerintem hetekben, de akár hónapokban is folyamatosan följebb és följebb repítette a mokkokon.
A boom potenciál. Tehát ezen a drafton nagyon kevés olyan játékos van, akiben benne lenne a superstar upside. És Cody Williams az, akiről látszik, hogy még kis vékonyka, még nincsen kész igazából az NBA-re, nincsen igazi húzó képessége. Tehát sem nem különösebben extra védő, triplája sem az, ne nézzétek a százalékot, meccsenként 1,8 kísérletet vállal. A betörése az egész jó, de ebből kiosztásai nincsenek, tehát kreálni sem, nagyon kreál még, de úgy sok olyan villanást látsz nála, amibe bele tudod képzelni, hogy igen, ez a srác nyers tehetséggel nagyon jól áll, és hogyha egyszer összerakja, akkor belőle lehet akár a draft class legjobb játékosa is. Úgyhogy leginkább ez az, ami őt magasra emeli. Ugye
azért, bocs, muszáj prototípikus
wing méretei vannak, 6-8 magas.
Bocs, muszáj megkérdeznem, hogy szerinted mennyit nyom alatban az, hogy a testvére, Jalen Williams, a bátyja, nagyon durván jó fejlődést tudott produkálni az NBA-ben?
Szerintem semmit. Nem a tesója miatt tűnik Cody Williams jó prospektnek, hanem ő egyszerűen az a nyers, atletikus, és tényleg dobásban is, még talán betörésben leginkább magában hordoz olyan ígéreteket, amiből nagyon sok jöhet ki.
Tudsz esetleg valakit mondani, aki ezt tudjuk őt hasonlítani? Tudom,
nagyon
hogy
nehéz.
Ez tényleg nehéz.
Igen, nagyon nehéz, mert ugye nagyon sok ilyen nyers prospekt van minden évben, akikre rásütjük a boom or bust plecsnét, és akkor így nagyon könnyen el tudjuk képzelni, hogy ki lehet ő. Én Cody Williamshez nem igazán merek. Láttam, ugye a két helyen, ahol én követni szoktam ilyen kompokat, egy rendszeresen írnak, az a Bleacher Report, meg az NBA Draft Room, mind a kettőnél írnak elképesztő botorságokat. Na már most a Bleacher Report most a Minnesota-i Jaden McDanielshez hasonlítja, a Draft Room meg D-Machez, Tracy McGradyhez. Tehát, hogy a két játékos az ugye ég és föld, és szerintem éppen ez a különbözőség írja le nagyon jól, hogy mennyire nem lehet őt semmihez hasonlítani. Hát nézd, mondhatjuk azt, hogy kicsit alacsonyabb, egy kicsit kevésbé erős Kuminga.
Igen, bocs, nekem is Kuminga volt felírva hozzá. Tehát, hogy ha valami, akkor ez egy tényleges hasonlóság.
Igen, de ugye itt is arról van szó, hogy az inkább Kuminga is abból a szempontból, hogy valószínűleg Cody Williams a következő két évben nem sok mindent fog mutatni, és kérdés, hogy a harmadik évére összerakja-e magát. Ugye Jalen Johnson is ezt a fejlődési ívet mutatta be Atlantában, hogy egy nyers játékos, aki még nincs kész, csak a tehetséget meg az atletikus képességeket látott nála, és ehhez kell egy fejlesztő közeg, ahol ki tudják belőle hozni. Cody Williams is ilyen. Én azt gondolom, hogy neki a betörése lesz igazán jó. És az, hogy ő a periméteren, hogyha ezt a tripla százalékot stabilizálni tudja, kicsit növel a kísérletén, akkor jobban meg is lesz a helye arra, hogy a tripla vonal mögül fenyegetést jelentsen, ki kelljen rámenni, és onnan tudjon betöréseket végrehajtani a felszabaduló helyekre. Tehát valami ilyesmi támadót látok magam előtt, és hát a védekezését még össze kell rakni.
Egy újabb ilyen valóságcsomag arról, hogy az idei draftnak mik a kihívásai, mert hogy ezt az embert egyébként top 5-ben több helyen mutatják. Zoli, te elvinnéd őt top 5-ben, és utána kérlek, hogy válasz te is magadnak egy prospektet, akit szívesen elemeznél, olyat, aki lehetséges, hogy magasan megy el.
Bocsi, még előtt egy mondatot mondhatok?
Persze.
Szerintem Cody Williams egy átlagos drafton is ilyen lottery prospect lenne. Tehát, hogy ilyesmi játékosokat szoktak elvinni olyan, hát a 7 az már a magasabb, de mondjuk 9-10-14. Hely között, neki abszolút helye van, itt annyi az extremitás, hogy top 5-nél kerül elő.
És most gyorsan eszembe jutott Osman Dieng is, ugye az OKC-nek a tavalyi draftia, vagy tavaly előtti draftia, mint komp, és őt pont a 11. helyen vitték. Mindegy. Zoli, akkor dobom neked a szót.
Én mindenképp elvinném a top 5-ben. Ezen a drafton nem kérdés. Volt itt szó ugye a tesó összehasonlításról. Jalen Williams ugye egy háromcsillagos ilyen freestar középiskolás prospect volt, Cody Williams konszenzus ötcsillagos prospect volt. És ennek az elsődleges oka az, hogy a vélt, ilyen szép magyaros szóval, projected projektát. Max potenciálja az egészen jó, mint all-around játékos. Tehát nyilvánvalóan, hogyha nem csak mint all-around játékos látnánk benne sokat, akkor tök egyértelmű egy per egy is lehetne egy ilyen drafton. De ez ugye nem így van, és ennek több oka van, ugye erről már beszélt Peti, nem annyira képzett támadó oldalon jelenleg. Viszont nekem egy ilyen összehasonlítás eszembe jutott, ami szerintem relatív pontos lehet. Nem volt ennyire magasan számon tartva, de Jeremy Grant szerintem egy jó összehasonlítási alap lehet. Nagyon-nagyon hasonló egyetemi statjaik vannak, és gyakorlatilag megegyező méret. Annyi, hogy Jeremy Grantnek azért jobb a wingspanje, de körülbelül ugyanakkorák és nagyon hasonló egyetemi skillsetjük is van. Nyilvánvalóan, hogyha támadásban ilyen szintű játékosra tudna fejlődni Cody Williams, akkor szerintem ez lehetne az ő abszolút top-top potenciálja. Egy jobb Jeremy Grant, aki szinte biztosan sokkal jobb védő. Ugye Grant egészen jó védőnek indult, aztán nagyon más fele ment el a karrierje, úgyhogy kiemelt opció lett. Szóval igen, én abszolút látom Cody Williamsbe, és ha visszamegyünk jó pár évet, akkor ezt már nagyon régóta látják benne ezt a potenciált. Őszintén engem az se sokkolna, hogyha akár egy per egyes lenne, mert bár én magasabb plafont látok egy Sarban például, de ezen a drafton tényleg nem lenne meglepő, ha egy Cody Williamsből valaki egy nagyon-nagyon jó kezdőjátékos kinézne, és úgy gondolja, hogy az szinte biztosan lesz belőle, akkor lehet, hogy van értelme elvinni őt akár nagyon magasan is.
Bocs, hogy beleszólok, én azért egy kicsit meglepődnék, mert tulajdonképpen Zachary Risasi nagyjából ugyanez a játékos, csak egy kicsit képzettebb, egy kicsit előrébb tart a fejlődésében. Tehát, hogyha valaki ilyen wing kezdőcsomagot, 2-way wing kezdőcsomagot szeretne, egy per egyel szinte biztos vagyok benne, hogy inkább Risasit vinné el, mint Cody Williams.
Igen, sokkal valószínűbb. Igen, csak azt mondom, hogy nem sokkal, nyilván én is a valószínűbb kicsengést, vagy várom, ami ugye vagy Szár, vagy Risasi lehet az első helyen, igen.
Na de Zoli, akkor válassz egy olyan prospektet, akit esetleg megnézhetünk még itt a March Madness-en.
Én ugye már beszélgettem kicsit Petivel erről a prospektről, aki hát ilyen üstökösszerűen haladt felfelé mostanában a ranglistákon, és nagyon kíváncsi leszek arra, hogy ti mit gondoltok róla, és kicsit sokban vagyok sajnos, mert ez a játékosom, aki nagyon gyorsan ilyen kedvenc amerikai játékosommá vált az idei szezonban, az Reed Shepard, és sajnos blamával, a szezon utolsó meccsén egy blamával megvolt az első, és talán egyébként az idei torna későbbi legnagyobb upsetje is. Ugye az Oakland megverte a Kentuckyt, és sajnos nagyon-nagyon gyenge játszott az a Reed Shepard, aki egy hihetetlenül érdekes és megosztó prospekt. Én tényleg belelátom azt is, hogy ő totál baszt legyen, de belelátom azt is, hogy egy nagyon-nagyon jó kezdő irányító is lehet az NBA-ben. Nem akarok szándékosan ennél sokkal többet mondani. Nyilván, ha éppen egy olyan napon néznéd őt, amikor nem tudom, valami belement a szemedbe, és még esetleg van rajtad egy ilyen koszosabb szemüveg, és akkor ilyen picit ilyen Steph Curry mozdulatokat is belelátsz a játékába. A statisztikai ezek rohadtul impozánsak, úgyhogy a padról jön be idén, de azok a kérdőjelek, amik Steph Curry-nél is megvoltak, azok nála nyilván még inkább jelen vannak, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy Peti, te most, ha most kellene, és már pedig kell, mert megkérlek rá, jósolni neki egy NBA legjobb kimenetelt, akkor mit mondanál?
Mielőtt Peti megkapja a szót, csak nagyon érdekes maga a prospect típus is, hogy ez a jól dobó ranger rendelkező intelligens...
Hadd akasszalak meg, éppen ezt akartam kérdezni. Hogyha ma vizsgáztatlak titeket, hogyha azt mondom nektek, hogy egy kissé alulméretezett combo guard az NCAA-ből, akkor egy milyen játékost képzeltek magatok elé? Tehát, hogy minden évben van egy csomó ilyen...
Igen.
Alul méretezett kombógárd. Hogy néz ki ez a játékos a fejünkben?
Hát, ugye Pumukli volt a legutóbbi.
Hát Dillingham szerintem jó, aki többek között, aki miatt ugye nem is lehetett kezdő Reed, ő azért eléggé megfelel ennek a kritériumnak szerintem, hogy mondasz.
Aha, és milyen skillsetje van egy ilyen játékosnak?
Mindenképpen jó dobónak kell lennie, ahhoz komolyan vegyék NBA szinten, és kell, hogy mutasson kosárlabda IQ-t, játékszervezést. Ha alulméretezett vagy egyszerűen ennél, ez a két dolog, ez ilyen nagyon-nagyon muszáj.
Én általában azt tapasztalom, hogy ez a játékos...
Érzem, hogy nem teljesen elégedett az oktató, a vizsgáztató hallomány.
Ez mindenképpen szkórert szokott jelenteni. Tehát, hogy akire nem sütjük rá előre, hogy irányító, hanem azt mondjuk, hogy kombógárd, az általában az, aki nem tud irányítani. Megvan a handlingje, megvan a betörése, megszerzi a maga pontjait, de a csapattársainak nem hozza meg az eredményt. Általában a triplája kétségtelenül megvan, valamilyen extra skillje van, de én általában azokat a játékosokat látom kombogátként címkézve, akinek nincs meg a játék intelligenciája. Ez
teljesen igaz. Igen. Különben ugye egy magas, egy jó méretű irányítónak hívnánk egyébként, igen, abszolút.
Pontosan. Na már most, ahogy már Gábor el is kezdte, Reed Shepard, hát gyakorlatilag a tripla kivételével ennek éppen az ellentetje. És vissza is adom a szót.
Ó, csak ennyit akartam mondani, hogy nagyon érdekes már ez a típus is, hogy...
Ennyire nem nézek is sokat a playmakingjéből, mert én azt látom benne mondjuk, hogy egy napon, hát most kit mondjak, Monknál szerintem egy sokkal jobb playmaker lehet, és ténylegesen irányító. Talán egy Fox, de mondjuk Fox sem igazi irányító, belegondolsz, hanem inkább a hihetetlen atletikai készségéből építi fel a passz lehetőségeket. Reednél ezt úgy vizionálom, hogy ő meg nyilván a dobásán keresztül. És egyébként én Steph Curryt nem láttam irányítóbb irányítónak a Davidson években vagy évben, amikor ugye az őrült statisztikák kijöttek. Nyilván a szerep is olyan volt, hogy neki ott el kellett vinni a teljes keretet a vállán, és ugye tényleg tüzelni, mint az állat. Nem tudom. Te többet láttál irányítóként? Nyilván most persze az is jogos felvetés, hogy most miért beszélünk a legjobb, legőrültebb kimenetelekről. Most az amerikai Jokicsnál se fogjuk azt mondani, hogy ő lett a következő Jokics, nem jut eszembe a srác neve, de biztos tudni fogod. Van is egy ilyen becélem, amiben benne van a Jokics, hogy nagyon-nagyon látványos, amit csinál az NCAA, de hát senki nem várja azt, hogy NBA játékos legyen belőle. Azt hiszem talán a második körre esetleg páron várják, mindjárt megnézem a nevét egyébként.
Kanadai Zekidinek hívják.
Igen, igen.
Hát Reed Shepard egy nagyon-nagyon érdekes játékos, mert neki igazából az atletikus képességei nincsenek meg ahhoz, hogy ő fő ball handler legyen, és ugye a labda kezelése sem olyan magas szintű, bár ez egy fejleszthető skill, úgyhogy neki valóban van playmakingje, de ez a playmaking, ez a nagyon jó assist-turnover arány, ez elsősorban abból jön ki, hogy mindig a jó döntést hozza meg, mindig továbbadja az extra paszt, amikor szükség van rá, vigyáz a labdára, tehát nem ilyen nagyon látványos, trükkös passzokból jön neki ez. Ő gyakorlatilag az az off the ball kettes, aki csak 6 láb 3 magas, tehát olyan éppen 190 centi fölött van.
José Calderón jut eszembe talán, nyilván mondjuk az ő intelligenciája az egy teljesen másik szinten volt.
Bocs, egyébként Robi Avilára gondoltam. Tehát na,
ja, Avilára, oké.
Avilára, őt hívják Kali Jokicnak, igen.
Hát igen. Igen, de ő egy más szint. Más szint, nagyon igen, más szint.
Nem nagyon fogják kapcsolni. De amúgy hihetetlen jók a highlightjai.
Igen. Egyébként Reed Shepardnél én hogy mondjam, nem emelnék plafont a fölé, hogy neki milyen játékintelligenciája van. Sőt, inkább azt mondanám, hogy az, hogy Reed Shepard NBA prospektnek néz ki, az kizárólag a játék intelligenciájának köszönhető. Ez olyan magas szinten van, hogy nem csak, hogy NBA prospektnek néz ki, hanem top 10-es draft prospektnek néz ki idén. Tehát, hogy neki ez valami elképesztő szuper képessége. Ő egyébként két Kentucky legendának a gyermeke, Jeff Shepardnek és Stacy Reednek. Nagyon vicces, hogy az anyukája vezetéknevet kapta meg keresztnévnek. Tehát, hogy ő egy igazi Kentucky kosárlabdázó családban nőtt fel, és Stacy Reedről érdemes tudni, hogy ő több kategóriában és all-time top 10 a Kentucky női program történetében. Tehát assist, steal, meg még nem tudom micsoda. De hogy ő egy nagyon okos kosárlabdázó volt, és mindenki azt mondja, hogy úgy játszik, mint az anyukája. Tehát az apja volt az, aki egyébként 10 meccset még az NBA-ben is játszott a 90-es évek legvégén, de nem ragadt meg, tehát ilyen undraftit kapott egy kis lehetőséget. Tehát hogy ő inkább ez a scorer irányító volt, aki atletikus volt, egyébként fehér játékoshoz képest volt igazán atletikus, tehát ezért is nem ragadt annyira meg. Úgyhogy neki nagyon-nagyon magas a játék intelligenciája, de inkább ilyen off the ball, hatodik ember szerepben csillog eddig.
Ez nagyon érdekes, mert most, hogy hallgattalak titeket, most már még kockázatosabb prospektnek érzem egyébként. Szóval, hogy eddig is Reed Shepardtel úgy voltam, hogy nagyon nehéz lesz egyáltalán elhelyeznem, hogy NBA-ben mi történhet vele. Most még nehezebb lett, de akkor maradjunk már a Kentucky-nál szerintem, mert ugye ott van Bob vagy Robert Dillingham, és ő bele viszont kifejezetten szerelmesek pár olyan podcaster, akit szoktam ezügyben hallgatni, miközben mások meg akár a lotterén kívül is el tudnák képzelni, szóval nála azért nagyon nagy a fluktuáció, miközben szerintem Shepardnél egy picit biztosabb játékos, nem tudom, hogy ezzel egyet értesz-e, Peti.
Dillingham, szerintem mind a kettőt hallottam már, ő sokkal inkább tipikus prospect. Tehát ő az alacsony scorer irányító, aki inkább a pontszerzésben jeleskedik. Na, az a probléma, ami miatt ilyen nagyon vegyes a megítélése, hogy hát a tankaton 6 láb 3-nak írja, de hogyha ő magasabb 6 láb 1-nél, akkor én megeszem a kalapomat. Tehát ő egy pici játékos, ez a Kemba Walker,
Jalen Brunson, csak hogy mondjunk egy jó példát is.
Igen, csak Jalen Brunson, ő erősebb felépítésű, és neki több a játék intelligenciája, tehát ő irányító sokkal, mint Dillingham, ő szkórer. És hogy az ilyen játékosokból gyakran kijön a boom, de a tömege ennek a kasztnak mindig elsüllyed. Úgyhogy kérdés, hogy ő melyik lesz ezek közül.
Nem tudok én sem válaszolni. Zoli, te tudsz jósolni vele kapcsolatban?
Abból a szempontból én optimista vagyok Dillinghammel kapcsolatban, hogy, de nyilván ez azért kicsit az véleménye, ez nem feltétlenül nagy mintára épül, de amikor én őt láttam játszani idén, akkor én azért láttam benne olyan, nem akarom azt mondani, hogy irányítói tulajdonságokat, de legalábbis egy olyan szintű játékszervezést, ami őt számomra egy picit többé teszi, mint az a kombogárd, aki tényleg nem tud szervezni egyáltalán, és itt most potenciálra gondolok. Én látom benne azt a játékost, aki 4-5 asszisztot tud majd az NBA-ben átlagolni, és ez simán jelentheti a különbséget egy hosszú NBA karrier között, hosszú eredményes NBA karrier, és mondjuk egy ilyen 5-8 éves liga kimenetel között, ami azért az ilyen játékosoknak benne van a pakliba. Nyilvánvalóan 5-7 éve szerintem legalább lesz, ha elkerülik a sérülések. Én belőle nem tudom kinézni egyszerűen a totális basztot. Az ő dobása azért egyértelműen van annyira jó, hogy, és mondom, a játékszervezés is van annyira jó, hogy legrosszabb esetben azért egy ilyen második egységet elvigyen az NBA-ben, és relatíve sikeres legyen abban a szerepben, és találjon majd egy második csapatot is esetleg, ha az elsőnél szerintem azért egyértelmű lottery pick státusza nem ér annyit, hogy ő kapjon egy nagyobb hosszabbítást. Szóval szerintem neki relatíve magasan van a padló, magasabban azt gondolom, mint Reednél, tehát Reednél semmi sem sokkolna, de Dillingham szerintem azért egy relatíve okés NBA játékos lesz.
Ide csak rákötve, te tavaly, Peti, szeretted, azt hiszem, prospektént Kobe Bufkint, és hogy őt miért szeretted, végül is vele van némi párhuzam, én úgy érzem.
Hát nem annyira Kobe Bufkin, ő magasabb Dillinghamnél, és nem csak scoring volt benne, hanem egy kis védekezés, egy kis játékszervezés. Aha, tehát mindent tudott, tehát egy sokkal komplettebb játékos. Nagyon vékony mind a kettő, ez párhuzam kétségtelenül, de Bufkin NBA kompatibilisebb. Hát ugye ez a score, alulméretezett scorer guard, ebből nagyon nagy verseny van. Tehát nagyon sok ilyen játékos. Most Marcus Sasserek, jó, neki jobb volt a védekezése, de nem tudom. Annyira nehéz így gyorsan, hirtelen nevet mondani, mert annyira sok ilyen van minden évben a drafton, tehát őket húzott ki 30 és 40 között, vagy 30 és 40, 50, 45 között, 50 között, akik egy kicsit idősebbek, egy kicsit rutinosabbak, egy kicsit tapasztaltabbak, egy kicsit hamarabb tudják ezt hozni, úgyhogy persze, mindig vannak ilyen six-man sikertörténetek, meg Malik Monkok tudnak feltámadni ugyanezzel a skillsettel, de kiszámíthatatlan ez a pálya. Hát igen,
meg ugye Malik Monk atletikus képességei azok gyakorlatilag a mérethez képest, lehet, hogy ő a legatletikusabb játékos az NBA-ben, ez sincs kizárva.
Peti, mit gondolsz Kalierről, aki azért részben beleillik ebbe a prototípusba, jobb méretei vannak, de ő nagyon-nagyon nagy zuhanásba kezdett, ugye két oka van ennek, a triplája, az borzasztó, illetve nagyon sokat adja el a labdát, tehát itt meg az ugye felmerül a kosárlékú kérdés. A szezon elején, amikor nyilvánvalóan nagyon jó meccsei voltak, én akár még azt is beleláttam, amit talán logikus lett egy ilyen relatíve tényleg gyenge, vagy nem is relatíve, hanem egyértelműen gyengének tűnő drafton, hogy akár egy magas helyet is elérjen, mokokban is még talán pár hete is láttam a harmadik helyen, de most már tényleg akár az is benne van, hogy ilyen 8-10. Hely környékén viszik el, vagy akár még lejjebb, nem tudom, hogy róla mi a véleményed.
Hát Collier az, akit nem láthatunk a Madnessen, tehát a Spartans bocsánat, a Trojans nem jutott ki. Mindig keverem a spártaiakat, meg a trójaiakat, ugye a spártaiak, a Michigan State, a trójaiak, meg a University of South California, Dél-Kaliforniai Egyetem, ugye Bronny Jamesnek a csapattársa. Nem tudom, ti két káztok? Én nem, de az öcsém igen. Mennyi tapasztalatotok van ezzel?
Nekem nagyon régen játszottam, és az utóbbi, gyakorlatilag utóbbi évtizedben már szinte egyáltalán nem, úgyhogy nem. Tudok.
Nagyjából a 2000-es évek elején játszottam utoljára.
Aha, na a 2K-ban van az úgynevezett flashy pass gomb, amikor ilyen kockázatos, de látványos passzokat csinál a kis karaktered. Na Isaac Collier pont úgy néz ki, mint amikor megcsinálsz egy buildet a 2K-ban, passzra gyúrsz, és az egész meccs abból áll, hogy nyomogatod a flashy pass gombot, és ami kijön belőle, kijön belőle. Ez az ő esetében körülbelül ilyen egy-egyes arányú assist vagy turnover. A szezont úgy zárta, hogy lett neki 4,3 assist és 3,3 turnover. Mindezt 30 perc alatt. Úgyhogy ez neki az kije. Igen, igen, megvan a mérete, megvan a fizikai ereje ahhoz, hogy egy jól védekező és jól betörő játékos legyen. A betörés még csak-csak, de védekezni igazából nem hajlandó. Tehát, hogy így őt az a része nem annyira érdekelte a játéknak. Labdalopások még csak-csak, tehát kicsit ez az ilyen látványos statpadder, akinek semmilyen hatása nincsen a játékra, és hát, hogy mondjam, nem olyan sok csapatot tudnék most mondani, aki top 10-ben ilyen fő labdakezelőt szeretne a csapatában tudni. Valaki fog majd vele próbálkozni, így szerintem inkább a lottery után, esetleg a lottery legvégén, hogy hát, ha meg tudja nevelni és egy NBA játékszisztémába beilleszteni őt, hogy ez sikerül-e vagy sem, azt nem tudom. Ugye volt egy jó streakje a szezon elején, akkor kúszott fel a draftokon, és ő kapta meg ezt a Cody Williams figyelmet, hogy a játékos, akibe bele tudjuk álmodni, hogy sztár lesz.
Beszéljünk akkor egy kicsit egy olyan játékosról, akit biztosan láthatunk a Madness-en, illetve kötelező, ugye szinte minden egyes drafton van egy akár top 10-es, de minimum lottery prospektje a Duke-nak. És hát ez persze most egy olyan prospekt, Kai Filipowski, aki mellesleg szintén pár draft elemzőnek a nagy szerelme, és egy különleges játékosról van szó olyan szempontból is, hogy ő 7 láb magas, ennek ellenére mondjuk nem tipikus center skillsetje van, sokkal jobban dob, tud passzolni, és emellett ugye van némi gyűrűvédése is, és hát az ilyen játékosok, mint típus az elmúlt évben az NBA-ben, erről is sokat beszélek mostanában, nagyon értékesek. Na most a kérdés az, hogy Kai Filipowski tud-e egy ilyen Jaren Jackson Jr. szerű, vagy típusú játékos lenni, vagy mint mondjuk Jabari Smith, tehát hogy tudja-e ezt a típust hozni, vagy ahhoz azért nem elég atletikus. Nem tudom, mit gondoltok.
Peti, majd nyilván egy mélyebb elemzés velem, hogy itt nekem Jabari és JJJ sem nagyon egy típus, tehát nálam már ott van egy kis törés, de szerintem a válasz majdnem biztosan az, hogy nem. Sem atletikailag, sem pedig védekező profilban azért Kyle nincs ezen a szinten, messze. Bár Jabari egyébként nem volt egy ilyen védekező fenomén, ha jól emlékszem egyetemen, de majd Peti megcáfol.
De ennek ellenére őt már nagyon jó védőnek várták. Tehát, hogy
igen, mert igen, nagyon jó skillsetje volt az egyértelmű. Tehát igen, a wingspan és a mozgékonyság.
Igen, így pontos.
Filipowskiban ez biztos, hogy nincs benne, viszont egy rohadtul képzett támadójátékos. A kérdés csak az tényleg, hogy mit csinálsz a modern NBA-ben egy ilyen sráccal. Kivel hasonlítsuk össze? Hát most nyilván én amúgy nem szeretem annyira fehéret-fehérrel összehasonlításokat, de
Kelly Olynyk?
Amúgy Olynyk nem rossz, szerintem. Tehát Olynyk azért egészen produktív éveket húzott le az NBA-ben. Vagy nyilván ez nagyon merész, de nem tudom. Sengün, lehet, hogy utáljátok a Sengün összehasonlítást. Peti, mit gondolsz?
Hát én nagyon régóta nagyon szeretem a Kelly Olynyk kompot hozzá. Kai Filipowskiról azt kell tudni, hogy ő így középiskola végén kapott egy kis ilyen Big White Hope narratívát, így szurkolóknál néhány, kevésbé képzett szakírónál, és hát a nagyok inkább megmosolyogták ezt mindig, hogy hát azért Filipowski nem lesz a következő fehér szupersztár, viszont elég jól reagált rá a Duke-on, hogy megmutassa, hogy lehet, hogy ilyesmi álmok hiúak vele kapcsolatban, de összességében ő egy nagyon jó kis produktív játékos. Ami neki tavaly problémája volt, könnyen lehet, hogy már tavaly is elvitték volna a top 20-ban azon a drafton. Az a mobilitás hiánya volt, ő gyakorlatilag a draft felmérők helyett nagyon hamar lelőtte a draft jelentkezését, és inkább megműtette a csípőjét, mert valami probléma volt vele. Nem egy komoly műtét volt, tehát hogy egy kicsit könnyebben mozogjon, egy kicsit rugalmasabb legyen a mozgása, és ez látszik is a pályán. Úgyhogy a rehabot letudta nyáron, egészségesen tudta elkezdeni az előszezont, és most egy valódi komoly futást nyom azért, hogy ő lottery prospect legyen, és szerintem el is fogják vinni. Ő is ez a mindenben jó egy kicsit, semmiben sem elit játék, sem gyűrűvédésben, sem triplában, sem gyűrű közeli befejezésben, sem passzjátékban, de egy picit mindent tud, egy picit mindenhez ért, és ezért is tetszik nekem nagyon a Kelly Olynyk hasonlat, mert ő is ilyen nem extrán gyors, de tudja játékintelligenciából ezt egy kicsit kompenzálni. Nem igazi floor spacer, de nem hagyhatod üresen. Szóval a Filipovski is valami ilyesmi, szerintem ő egy ilyen jó roleplayer lehet. Én a sztárt nem annyira látom benne. Középiskolában persze nagyon jó számai vannak, de nem úgy jönnek össze ezek a jó számok, amiből arra következtethetnénk, hogy ő NBA-ben is sztár lenne. Ettől függetlenül egy tök jó kis prospekt, de ő a floor, a magas floor, alacsony plafon iskolát képviseli.
Na, akkor maradjunk meg a rasszizmus vonalán, és fehér prospektek közül én úgy tudom, Zoli, hogy te John Furpit már egy ideje figyelgeted. Mit gondolsz róla? Éppen ezért téged kérdeznélek először. Csak gyorsan képbe helyezzük a hallgatókat. Ő egyébként ausztrál, de a Kansasben játszik, és hát egy 6-9 magas, ilyen 3-as-4-es, 19 éves, szóval hogy is fogalmazzak csak. Általában az ausztrál és európai prospektek az NCAA-ben, hogyha tudnak érvényesülni, akkor abból jó szokott kisülni, tehát erre így elég sok pozitív történelmi példánk van. Nyilván egy Luka Samanić meg egy fordított példa, meg van egy-két olyan példánk is, aminél még se jött össze ez a sztori.
Igen, én megmondom szintén, hogy Furphy az egyik kedvenc játékosom erről a draftról, ilyen szuper roleplayer, viszont elit méretei vannak, és abban a néhány dologban, amit csinál, abban kifejezetten képzett. Ez tényleg nem sok dolog jelenleg. Még a védekező oldalon sem mondanám azt, hogy nagyon extra jól használja a tényleg jó méreteit. Nekem nagyon szimpatikus az energia, amivel pályára lép, és az, hogy tényleg ő az a prototipikus, ez a complementary player. Szerintem neki garantáltan lesz egy jó NBA karrierje, ami hogy mit jelent majd, hogy egy stabil rotációs játékos, vagy akár kezdő is lehet majd idővel egy jó csapatban, azt nem tudom még, de én relatíve magas padlót látok nála, és nem különösebben magas plafont, hasonlóan egyébként, ahogy egyetértettem teljes mértékben Petivel, Filipovskival kapcsolatban. Amit ő tud, Furphy, és az energia, az a mentalitás, amivel pályára lép, azzal szerintem neki nagyon jó szerepe lesz az NBA-ben. Nem várok tőle extra sokat, de egy jó játékos lesz szerintem, és én simán elvinném a 10.-15. hely között is akár, lehet, hogy egy picit talán még feljebb is.
Nem a tipikus fehér játékosod olyan szempontból sem, hogy a nagy energia mellé egészen jó atletizmus is párosul, bár most már azért általában azok a fehér játékosok, akik eljutnak az NBA-be, ezt többé-kevésbé mind elmondhatják magukról, de éppen ezért nem olyan könnyű kompot találni neki. Olyan Franz Wagner alkata van, de nyilván Franz Wagnernek a playmakingjénhez közel sem tud felérni, úgyhogy kíváncsi vagyok, Peti, hogy te mit gondolsz róla, és hogy hova érhet ki.
Hát ha Furphy kompokat keresünk, akkor teljesen fölösleges nézni a bőrszint. Legit jó atléta. Nem fehér játékoshoz képest jó atléta, ő egy jó atléta, aki nagy energiaszinttel játszik. Kicsit még nyers, úgyhogy főleg az ilyen nyers játékosoknál én semmilyen jóslásban nem merek bocsátkozni. Annyi bizonyos, hogy azt a hype-ot, amit ő most megkapott, az egy jó bő egy hónapnyi jó teljesítménynek köszönheti, amit nagyjából január közepétől február végéig mutatott, akkor voltak nagyon nagy meccsei, előtte kicsit lassan kezdte a szezon, nem is volt meg a Kansasban a pontos szerepe, neki vagy a definiált szerepe, utána lehet, hogy kicsit megjöttek a scouting riportok, és márciusra már visszábbesett. Most a Madnessen ő megmutathatja magát, mert a Kansas sztárja Kevin McCullough, ő sajnos megsérült, és valószínűleg egyáltalán nem tud majd játszani, úgyhogy így Furphyre hárulhat nagyobb szerep. Nem olyan extrán fiatal, hogyha ezt az extra egy hónapját, vagy bő egy hónapját nézzük, akkor kicsit ilyen Aaron Gordon-szerű játékot mutatott, aki szintén nagyon gyors a transitionben, elképesztő atléta, kicsit tud dobni, és jó betörései vannak, gyűrű közel jó befejező, de alapvetően egy high-end roleplayer, tehát egy extra kiegészítő játékos. Furphy ennek a nyomait, jeleit mutatja, de nagyon-nagyon kicsi a minta nála. És ő is annak köszönheti elsősorban a hype-ot, hogy mindenki magasabbra kerül most az idei drafton, akiben látjuk az upside-ot, látjuk a boomot.
Én meg azt akartam mondani, hogy egy kicsit magasabb petkonótont képzelek el, de akkor talán ezzel alul lőttem.
Az se rossz egyébként, csak hát nem kicsit magasabb, hanem sokkal magasabb.
Igen. De a rugók ugyanúgy ott vannak, a világból kiugró rugók. Jó, én azt hiszem, hogy most itt a laterit nézegetjük, akkor már nagyon kevés olyan játékost tudok felsorolni, aki ilyen tehát konszenzusosan ott van a lateriben, mert itt már nagyon nagy a különböző oldalak között is az eltérés. Úgyhogy hagy hozzak be valakit, aki hát vagy ott lesz a lottery-ben, vagy nem. A Baylor Egyetemnek a kettesére gondolok, Jacoby Walterről, aki már szintén kapott hype-ot ebben az évben. Ő azért egy annyiban különleges prospekt, hogy szerintem senki nem látja benne a superstárt. Ugyanakkor, hogyha ezzel a lehetséges védekezéssel, és azzal a triplázással, ami, hogy is fogalmazzak csak, ebben az idényben azért megmutatkozott, egy olyan roleplayer is lehet belőle, akit nagyon szívesen húznak ki talán így a 10. hely környékén. Nem tudom, Peti, ezzel egyáltalán egyetértesz-e?
Jacoby Walter, ő tulajdonképpen, itt is egy zárójelet nyitnék. Az egyetemi programoknak általában van egy toborzási stratégiájuk, az edzőnek van egy rendszere, ebbe a rendszerbe keres szerepekre játékosokat. Ugye ezek a játékosok nagyon gyakran van and done-ként egyetlen évet töltenek a csapatban, hogyha valaki jól teljesít, még ha nem is van and done volt, általában 2 év után otthagyja a programot, tehát nem annyira lehet egy játékos skillsetje köré építeni, hanem a rendszer az, ami állandó, és ebbe a rendszerbe illesztődnek be játékosok. Jacoby Walter a Baylor Bears csapatában Keyonte George szerepét vette át, aki tavaly szintén van endánként egy évet töltött ott, most szintén egy évet fog Jacoby Walter is ott eltölteni. A triplája elég striki, tehát őt alapvetően inkább scorernek, mint shooternek várjuk, és hát passzjátéka sajnos nem nagyon van úgy, hogy ő kettes játékos lehet, nem egyes. A védekezése sem extra, úgyhogy ő is nyers, megvan benne a skillset, lehet, hogy egyszer kijön belőle egy ilyen Bradley Beal-szerű játékos, aki ugye a pályafutása második felére gyakorlatilag a playmakinget is mellé rakta a scoringnak, de lehet, hogy semmi sem lesz belőle. Ez is egy ilyen olyan pozíció az NBA-ben, vagy olyan prospect típus, ahol nagyon nagy a fluktuáció. Látjuk, hogy atletikus, látjuk, hogy ebből sok minden kijöhet, csak ezt az atletikusságot még most nem tudja használni.
Az egyik legproblémásabb, az egyik legeslegproblémásabb típusa a jelenlegi NBA prospekteknek ez a playmakinggel nem rendelkező kettes. Tehát, hogy nagyon kevés igazi diadalmenetet látunk ez ügyben, hogy finoman fogalmazzak. És ilyen szempontból ez valamennyire nekik szívás, de azt akarom mondani, hogy mindig, minden érában megvannak azok a típusú játékosok, akik épp kikerülnek a Pixisből, és tudod, hogy a bajnoki címet akarsz hosszú távon, akkor az ilyen típusú játékos nehéz is elhelyezni. Rengeteg ilyen példát tudunk mondani, ugye emlékszünk, hogy a shooting nélküli négyesek hogy tűntek el, meg mentek át center pozícióba, stb. Nem is akarom részletezni, csak azt akarom mondani, hogy nem csodálkoznék, hogyha ő esne a drafton. Viszont majd Zoli rá is reagálj, de másik Baylor prospektünkkel kapcsolatban meg hozzád akartam fordulni, úgyhogy ezt így össze is lehet fogni. Nem tudom, hogy jól mondom-e Ives Missy nevét, lehet, hogy Ives...
Eve,
köszönöm, Eve Missy. Minden esetre a Cameruni Center ugye szintén a Baylorban van, és ő egy, hát nem csak, hogy egy impresszív atléta, egyébként a méreteihez képest nem feltétlenül, hanem főleg ez a hihetetlen hosszúság, meg wingspan, tehát egy ilyen szempontból prototipikus center prospect, viszont azért mutatott ilyen egyéb dolgokat is, hogy úgy mondjam, nem azt mondom, hogy egy jó playmaker lesz, vagy ilyesmi, azt hiszem, hogy mintha lenne benne némi lappangó tehetség afelé is, hogy mondjuk jól szálljon be a csapatjátékba, hogy tudja, hogy hol van, tehát nem tűnik egy buta játékosnak.
Azon gondolkodtam közül, hogy mennyire vicces, hogy tényleg a bizonyos NCAA csapatoknak, vagy talán mindegyiknek, erről egy külön adást lehetne csinálni, hogy mennyire megvan az út, hogy milyen típusú játékosokat igazolnak. Ugye a Kentucky rendszer és az ő hátvéd nevelésű programjuk gyakorlatilag, ugye mennyi hihetetlen jó gárdot adnak az NBA-nek, és hogy a Baylornál meg, hogy mennyire vagy az ilyen teljesen bulldog típusú játékosok, mint amilyen Davion Mitchell volt, vagy akár egyébként Keontae George-ot is ide sorolnám, vagy ugye most ugye Jacoby, és egyértelmű, hogyha Baylorban játszol, akkor ugye kell tudnod védekezni, és ez a skillset szerintem nála is meg lesz, hát három posztra is akár, tehát neki a magassága nem túl jó, nem is rossz egyébként, tehát hogyha hátvéd magasságot nézzük, arra teljesen jó, sőt prototipikus, viszont van egy olyan hossza a mérete, ami talán, és fizikum egyébként, mert ő nem is vékony, egészen jó izomzata van a srácnak, talán ugye hármasokat is tud majd védeni az NBA-be, tehát ilyen három posztos védekező lehet. Ami pedig ugye Missy-t illeti, említetted Gábor, hogy te megláttál benne picit akár többet is. Playmakinget olyan nagyon sokat nem mutat egyébként, még az egyetemi szinten. Ami viszont egyértelműnek tűnik, hogy egy olyan testalkata és egy olyan test és olyan atletikussága van, amiből lehet majd egy ilyen alap NBA védekező csomag, úgymond. Ugye ez az első éve az egyetemen, és valószínűleg az utolsó. Hülye lenne nem one and done lenni, amikor tényleg én azt gondolom, hogy szinte biztosan elviszik a lotteriben, vagy ha nem, akkor nem lesz tőle nagyon messze az első kör, első top 20, azt mondom, hogy gyakorlatilag garantált. Neki tényleg be kell állni a Baylor rendszerbe, ugye a Baylor rendszerről azt kell tudni többek között, hogy mindenki betesz valamit a közösbe, hatan vannak jelen pillanatban, akik ugye 10 pontot legalább átlagolnak, és az NCAA-nek ez a matchup reagálós meg vadászós természete azért az nem egyszerű számára. Mert jelen pillanatban róla azért el kell mondani, hogy ő nem egy túl kiforrott játékos, finoman szólva sem, és a támadó oldalon gyakorlatilag csak és kizárólag lop passzokból, illetve hogyha kicsik ellen meg tudják lőni jól, akkor ilyen egyszerűbb lóposzt játékokból él. Nem igazán van képzett horogdobása, amennyire én láttam, legalábbis triplája ugye egyáltalán nincsen, az persze nem is feltétlenül várjuk el tőle. Ami viszont mindenképpen pozitív, hogy egészen jó büntetőző meccse is vannak, és itt nem azt értem, hogy bedob 2x2-t, hanem volt már a szezonban 9x12-es, 7x8-as meccse, rendszeresen bedob ilyen, akár 3x3-at, vagy 4x4-et, szóval nincs azért neki fakeze. Ha bármilyen NBA jóslatba bocsátkozunk, akkor nyilván ez kulcskérdés lesz, hogy neki lesz-e valaha bármilyen szintű támadójátéka az NBA-ben nála. Ez fogja meghatározni alapvetően, hogy lehet-e egy szerepe a ligában. Ő egy hosszú távú projekt, az teljesen egyértelmű.
Peti, reagálhatsz erre is, de úgyis tovább dobnám neked a szót, hogy ki az, aki még NCAA-ben látható, esetleg March Madness-en is, és te lottery-be vinnéd el jelen pillanatban, vagy mindenképp megfontolnád.
Igen, akkor először Missy-re reagálok. Nagyon jól mondtad, Zoli, ő egy kezdőcsomag. Ami őt izgalmassá teszi, az egyrészre a gyűrűvédelem, amit biztosít, ezt nem csak a nyers metrikus adatai, hanem a blokk számai is alátámasztják, illetve az, hogy az ilyen 7 láb körüli játékosokhoz képest, ő azt hiszem 6-10-6-11-nek van mérlegelve, de tehát ez a standard NBA center méret, lábon egy kicsit gyorsabb, mint az átlag, tehát a laterális mozgása jobb, ez az is kell, hogy nincs extra súlya, lehet, hogy még azt fognak majd rápakolni. Minden esetre, nem tudom, kicsit mozgékonyabb Mark Williams, aki nem annyira képzett játékos, mert még korábban tart, vagy korábbi szakaszában van a játékos fejlődésének, még kevesebbet tud a játékról. Úgyhogy szerintem nagyon sok csapat szeretne ilyen centert. Hogy most kezdőcenter lesz, cserecenter lesz, harmadik center lesz belőle, az már a fejlesztésen fog múlni, de szerintem mindegyik opció megvan. Támadásban nem is kell tőle különösebben sokat várni. Most, hogyha csak egy jó rimrunner lesz, az is tökéletesen elég, mert a center poszton a védekezést viszont biztosíthatja, vagy arra megvan benne a képesség, hogy kezdőszintű rim protection-t adjon, úgy, hogy nem csak drop sémában lehet majd vele védekezni. Szerintem ez egy értékes prospekt támadás nélkül is. Úgyhogy én kedvelem Missy-t, előkerülhet a neve a lottery-ben. Viszont, hát, egyébként megmosolyogtató abból a szempontból, hogy én két-három játékosról akartam mindenképpen beszélni a lottery kapcsán, és valószínűleg így saját elfogódás miatt velük is kezdtem volna, és egyiküket sem említetted, úgyhogy talán a gyorsabban említettétek, talán a gyorsabban letudható legyen az első, ő Dalton Connect, a Tennessee Volunteers csapatából, ő látható a Madnessen, ő egy nagyon idős játékos, ilyen 23 éves lesz a draft körül. Ő egy kisebb egyetemi programnak volt a sztárja, és idén transferként került a Tennessee-re. Ő egy kicsit ilyen old school játékos, abból a szempontból, hogy egy 6 láb 6 magas, tehát 198 centis, igazi, hamisítatlan shooting guard, akitől
scoringot vársz. Mindenképpen jegyezzük meg, hogy a Bogdan Bogdanovics hasonmás versenynek a győztese.
Igen, de több is lehet benne. Tehát, hogy sőt, talán a játéka meg inkább olyanra emlékeztet. Mindegy.
Oké, inkább külsőre gondolom, mert az arca is hasonlít, és a magassága szinte teljesen megegyezik, és ugye Bogdánnak hihetetlenül hosszú kezei vannak, és neknek is annyira azért nem, mint Bogdánnak, de szintén egész jó wingspanje van.
Igen, ő az a játékos, aki tud 36-39-40 pontokat is dobni neked, de nem minden este ő lesz a sztárod, aki megmenti a mérkőzést. Úgyhogy egy ilyen klasszikusabb scorer, nem extra védő, nem is mondanám kifejezetten, hogy jó védő, viszont itt érdemes a csapatválasztást is kiemelni. Rick Barnes a Tennessee edzője, és na nála tényleg csak akkor játszol, hogyha legalább hajlandó vagy védekezni, mert Tennessee-nél minden a védekezésből indul ki. Az az alfája és omegája a játéknak, és egy ilyen csapatban jött Connect sztárnak, aki a pontokat is meg tudja szerezni, úgyhogy legalább az, hogy nem riadt meg attól, hogy őt gyenge védőnek könyvelik el, hanem igenis elment egy olyan programba, ahol a védekezés fontos, ez mindenképpen az ő mentalitásáról mond el sokat. Úgyhogy szerintem ő egy értékes rotációs játékos lehet, még azt is el tudom képzelni, hát talán nem a mostani érában, de hogy benne megvan egy ilyen egy-kétszeres All-Star potenciálja is, de hát most nagyon mély a talent pool a ligában. Tehát akik most az átlagos évek egy-kétszeres All-Star-jai most nem is kapnak szavazatot, hanem inkább az jellemző, hogy legit All-Star játékosok nem jutnak el a gálára, mert túl sokan vannak most a ligában. Úgyhogy ő mindenképpen izgalmas, őt érdemes megnézni, és hát az én kedvenc csapatom, vagy a kedvenc mostani programom az Dan Hurley-nek a Yukonja. Tehát a Connecticut Huskies csapata, ahol két lottery prospect is van. Kezdem az egyszerűbbel, ő Donovan Clingan. Tavaly már elvitték volna őt, és még akár lottery-ben is ilyen hírek is voltak. Ő egy nagyon magas, 7 láb 2 magas, erős felépítésű és képzett center, aki nyilván dropsémát tudsz védeni, de legalábbis az egyenes vonalú mozgása az nem olyan lassú. Tehát a támadás-védekezés közötti felérés, visszaérés, az neki elég jól megy a méreteihez képest.
Ala Walker Kessler például?
Igen. Tehát a Walker Kesslerben nem látszott egyetemen az a Walker Kessler, akit az NBA-ben látunk, ott nem tűnt ennyire mobilisnak. Klingenben inkább látszik ez a megvalósult Walker Kessleri mozgás. Egyébként meg alkatra inkább Jakob Pöltőre emlékeztet. És védekezésben tudja is ezt hozni, de támadásban szerintem benne van több potenciál. Van egy pár dobásból, tehát tényleg elhanyagolható kísérletszám mellett mutatott 33%-os triplája. Nem is ez a lényeg, hanem neki van egy kis jumpere is, egy kicsi handoff játéka is van. Képzett játékos sok mindent meg tud csinálni, úgyhogy ő valószínűleg még itt a lottery-ben el fog kelni, akkor csúszhat, hogyha nem olyan csapatok fognak húzni, akiknek center négyük van. De benne van a hosszú távon kezdő centere egy csapatnak. A méretei hát nagyon nagy méretekkel rendelkezik, tehát magas is, erős is, széles is, úgyhogy ő egy izgalmas prospekt még, és akit én nagyon szeretek, az neki a csapattársa, Stephen Castle, aki 6 láb 6 magas, tehát ő is ilyen 198 centi körül van, őt kombógárdnak jelölik, egy freshman játékos, azt mindenki látta, hogy nagyon nagy tehetség, és érdekes választás is volt, hogy az aktuális legerősebb egyetemi program a Yukon Huskies csapatához került, mert ez nem az a program, ahol ő csak úgy tehetségre, meg szerezzünk magunknak azzal a hírnevet, hogy a fiatal prospekt játszik, tehát hogy ilyen alapon ő perceket kapna, hanem neki igenis meg kellett küzdenie a játék lehetőségért, és így bár Van Endenként a szezon elején még magasan rangsorolták, vissza is csúszott, hogy hát ez a gyerek ez nem játszik, ez hol 19, hol 11, hol 25 ilyesmi percekkel indult, és akkor hát ebből így nem lesz semmi. Aztán kiderült, hogy szépen bedolgozta magát a lyukon a rotációjába, mégpedig nem a tipikus úton, hanem a védekezésének köszönhetően hajtott, kapart a pályán, támadásban nem látszik egyenlőre húzószkéje, de igazából nem is árt. Nem akarnám kompként bemondani, de aki leginkább eszembe jut róla, az a fiatal Clippers-ös Shai Gilgeous-Alexander, akin láttad, hogy érti a játékot, tudja a sémákat, nem nagyon hibázik, tudja, hogy hol kell helyezkedni. Lehet, hogy nem esik a triplája, de nem rossz dobásokat vállal el. Védekezésben is aktívan kiveszi a részét. Jelenleg neki csak a védekezés az NBA szinten is működni tudó szkíje, minden mást fejlesztenie kell még, de benne látom azt, hogy egy ilyen, hát nem padló, mert nem jó padlóként megfogalmazni, de hogyha az se feltétlenül tragédia, hogyha egy ilyen Kentavious Caldwell-Pope-szerű 3D2-es lesz belőle, de talán még egy kis upside is van. Ugye ez is egy olyan játékos típus, vagy Jalen Suggs, akit nem ilyennek vártunk egyetem után, de gyakorlatilag ezt mutatja most az NBA-ben. Tehát ez az út, ha csak ez az út jön be, ami nem egy legjobb forgatókönyv, az is egy hasznos játékost mutat. Úgyhogy nekem Kessel ezért nagyon tetszik, de hát ő tényleg ő a top 10 és az első kör vége között van az a range, ahova a draft szakértők őt elhelyezik.
Zoli, neked van-e esetleg egy-két olyan kedvenc prospekted, aki a lottery-be beleszagolhat szerinted, és még nem esett róla szó?
Igen, kicsit ilyen off-brand leszek, vagy fura lesz tőlem, de mert ugye én szoktam rajongani a fehér fiúkért, ez kicsit fura hangzik, de értsétek jó. Megmondom ezt én, hogy sem Klingen, sem pedig Nekt. Nem vagyok tőlük elájulva. Nektel ugye alapvetően az a problémám, hogy én egyszerűen nem tudok úgy igazán rajongani senior, tehát negyedéves prospektekért, neki ráadásul ugye ez az első két tévét, azt nem tudom, hogy redshirt volt-e, vagy sérülés, de ugye ott nem is játszott, már ő 19-20-ban freshman lehetett volna, tehát ő, ha gyenge matek képességeim nem hagynak cserben, 23 lesz, mire a drafthoz elérkezünk valószínűleg, de minimum 22. Klingen pedig nekem egy olyan játékosnak tűnik, aki rohadtul domináns, tehát ezt nem lehet megkérdőjelezni. Vannak olyan jó statok is, amelyek ezt akár az NBA-re is egy picit így átmentik, ezekben a jóslatokban az van, hogy ő lehet majd tényleges scoring jelenlét, és akár védekező jelenlét is, bár ugye nem feltétlenül legmozgékonyabb majd az NBA-ben. Én teljesen szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, ami valószínűleg a normál kiinduló pont egy ilyen típusú játékosnál, mert tényleg nem tudjuk, hogy egyszerűen csak a méretei miatt dominálja Rommá magát jelen pillanatban az egyetemen, vagy itt ténylegesen van egy olyan munkamorál mögötte, és egy olyan játékos, aki skillben át tudja majd hidalni azokat az egyértelmű hiányosságokat és gyengeségeket, amik azért az NBA-ben őt is el fogják érni. Tehát az nem kérdés. Neki nyilván meg kell néznie, hogy hogyan működik egy Brook Lopez, hogyan lehet hatékony, nem csak úgy hatékony, hanem egy rohadt jó védő az ólom lépteivel és lábaival, és valahogy meg kell próbálni azt a részét reprodukálni a játéknak. Nyilván, ha nem is, persze esélye nincs valószínűleg elérni azt a szintet, de hogy legalább ne legyen mínuszos mondjuk a pályán, hanem ilyen net neutrál, semleges, akkor abszolút lehet neki az NBA-ben is keresni valami, mert egyébként az a méret, amivel most dominál, azzal már nem fog persze dominálni az NBA-ben, de még ott is azért a jobbak között lesz. Tehát azért nem szaladgálnak az NBA-ben a 7 láb, 2 magas ilyen típusú játékosok, akik tényleg ennyire nehezek, és ahhoz képest, hogy mennyire nehéz, ahhoz képest tényleg nem mozog rosszul, ahogy mondta is a Peti, hogy egy egyenes vonalban egyébként ő nem egy rossz atlét, tehát 280 font a csávó. Talán 2 darab játékos van az NBA-ben, aki nála nehezebb. És nektek meg ugye elmondtam, mi a probléma, tehát gyakorlatilag ilyen negyedéves, ötödik az NCAA-ben, nem tudom, hogy egy ilyen nagyon jó, ő is domináns, statisztikailag nem nagyon lehet belekötni, de majd meglátjuk. Kesselt mondta Peti, Őt szintén én is nagyon, nagyon érdekes prospektnek tartom. Ugye ő gyakorlatilag neki a kicsit a kezébe is adták, hogy vigye az offense-t, és kicsit ilyen Anthony Blackhez hasonlóan tudja ezt csinálni. Tehát amellett, hogy nem egy szuperatléta, nagyon-nagyon jó playmaker, úgyhogy őt én is simán elvinném a 10 és 20 közötti range-ben, ahogy szintén mondta Peti. Egyébként szerintem nagyjából beszéltünk mindenkiről, akit még én talán megemlítenék, itt nézem a listámat közben. Féli Mendig felhozta őt is, ugye Peti, ugye Zekédi, aki nem Zekédire gondoltam, hanem ugye Ávidára, de hogy ő meg aztán tényleg egy nagyon nagy lóbcó játékos, ő meg full a méreteivel dominál, úgyhogy nem tudom, hogy őt elviheti-e valaki a loteribe, van, aki oda várja őt, nem tudom. Tehát ő is egy teljes kérdője számomra, hasonló a Klingához.
Igen, hogy ő mennyire lesz NBA kompatibilis, azt tényleg a jó sok tudják megmondani, de azért annyira nagyon nem. Tehát hogy nem tudom, hogy kevésbé képzett Yao Ming most mennyire lenne NBA kompatibilis, de szerintem semennyire. Hagyj kérdezzelek már meg egy játékosról külön, Peti, mert mondtad, hogy a Bleacher Reportnak a listáját azt elég gyakran nézed, és ott a 10. helyre várják a Devin Cartert, aki ugye egy fiatal, tehát 18 éves játékos a Providence-ből, és egy szintén gyakorlatilag egy picit alulméretezett kombóguard, ugyanakkor pattanózik, meg nem tudom, vannak ilyen Josh Harty, meg DiVincenzo-i tulajdonságai is. És az mondjuk mindig jó, mert akkor tudod, hogy egy kicsit esetleg védekezésben magasabbak ellen is megállja a helyét.
Igen, a BRT én azért szeretem, mert ott írnak kompokat. Tehát, hogy azon egy kicsit el lehet gondolkodni, na már most az ő kompja éppen Brendan Podziemski, amin hangosan nevettem fel, amikor láttam. Őt se látjuk a Madness-en, Providence nem jutott ki. Érdekes prospekt, mert alapvetően őt egy ilyen point of attack védőként lehet majd elképzelni, és olyan skijei vannak, ami ebben teszik majd, vagy tehetik igazán jóvá. Tehát a D'Anthony Meltonok, a Patrick Beverley-k, a nem is tudom, Javon Carterek vonalát képviseli, csak egy olyan programban játszik, ahol támadásban egy picit nagyobb szerepet kap, többször van a kezében a labda, és ezzel is jól él. Én most őt valahol a lottery végére várnám, vagy hogyha most állítanám össze a boardomat, akkor így érzésre ott körül lenne. Izgalmas játékos, a lepattanó számai azok tényleg extrák, tehát meglepően extrák, de inkább ez a jól értett játékból, jó helyezkedésből származik, és ami engem igazán meglep, az tényleg az, hogy 47%-os vagy 47,3%-os mezőnnyel majdnem 20 pontot átlagol. Nem az ilyet szoktuk várni ettől a prospect csoporttól, de neki nagyon sokat is van a kezében a labda. Én most inkább azt mondanám, hogy ő egy ilyen védőspecialista egyes lesz. Az NBA-ben vagy ilyen szerepre draftolja őt, aki majd ledraftolja. Hát
a Melton komp az nekem amúgy tetszik. Tehát D'Anthony Melton az úgy nagyjából rendben lehet. Oké, én nem hoztam mást, aki még így lottery közelébe kerülhet, de biztos, hogy van, és lesz is, viszont arra hívjuk fel a figyelmet, hogy ti azért erről a témáról még a draft előtt bőven részletesebben beszélgettek majd a Van Endodó podcastben a tervek szerint, ugye?
Hát igen, tehát Van Endodónál a következő időszakban majd szépen jönnek a draft contentek is, ugye évről évre összeállítjuk a saját mock draftunkat Ádámmal, a Van Endodóban nem Ádámmal, hanem ott szinkódjaink vannak, de ez most egy másik kérdés, úgyhogy erre számíthattok. És hát a Madness-ről is lesz valószínűleg valamilyen tartalom, nem is tudom, hogy melyik adás fog előbb kijönni, de ott is készülünk reagálni, egy kicsit másképp, mint ahogy itt beszéltünk.
Yes,
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Mi is nagyon szépen köszönjük, Peti, hogy itt voltál.
Szia Zoli, szia Gábor, sziasztok.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, szia Peti, és örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok.
Köszi Zoli a mai közreműködést is, főleg, hogy azért ez tényleg olyan téma, hogy hármunk közül messze én vagyok a legkevésbé edukált benne. Igyekeztem így csak dobálni a szót, meg egy-egy benyomásomat elmondani, de remélem, hogy élveztétek, kedves hallgatók, és hogyha nézitek a March Madness-t, vagy időnként bebekapcsolódtok, akkor azért most beszéltünk nem egy olyan prospektről, akit érdemes lesz ilyen szemmel is figyelni, illetve hogyha nektek van esetleg kedvencetek, akit szerintetek érdemes megemlíteni, vagy például a következő egy-két hónapban még meredek emelkedést vártok tőle, akkor mindenképpen írjatok róla, nyitottak vagyunk természetesen erre, még akkor is, hogyha igazából mi is alig várjuk a Van Endodo Podcast aktuális adásait, hogy még mélyebben megismerjük ezt a draft osztályt, és köszönjük szépen, hogy velünk tartotok. A jövő héten egy overreaction, illetve egy contender, nem contender adással jövünk, úgyhogy tartsatok velünk, addig is minden jót kívánunk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.